az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, Várhegyi Benjamint és Székely Dávidot halljátok. Hát túl vagyunk egy újabb héten, volt már, amikor minden szexászról szólt, még a baszk körön, és majd ma is beszélünk a fiatal franciáról, hiszen friss hír, hogy ott lesz a Tour de France-on, még ha nem is mindenki támogatta őt ebben előzetesen, legalábbis a sajtóban, főleg azok, akiket senki nem kérdezett meg soha, de ők azért elmondták a véleményüket. De nyilván itt azért a Romandi, és az, ahogyan ott Tadej Pogacsár szerepelt, az mindenképpen kiemelkedő, hiszen megnyerte az összetettet, ráadásul egy szakasz leszámítva végünnepelhetett, így ővé lett a zöld trikó. A hegyi trikót azt nem sikerült megoldania, mert ott a pontszerzésben Tálmán jobban szerepelt, mint ő, és hát sajnos az igazság, hogy már nem fér be a fiatalok kategóriájába, úgyhogy azt nem tudta elvinni. Ettől még lenyűgöző teljesítményt nyújtott. Ugye itt tényleg arról beszélhetünk, hogy Godon tudta normál szakasz tekintve meglepni egyszer, de egyébként onnantól kezdve szinte minden csak és kizárólag róla szólt. Úgy, hogy azért egy-két tavaszi klasszikuson már szerepelt. Hogyan értékeled az ő teljesítményét?
Köszöntöm a hallgatókat. Igen, egy mezőny szakaszon, és ugye azon a prológon nem tudott nyerni Pogacsár. Egy 3 kilométeres pálya volt, elég rövid. Igen, több szempontból lehet nézni, mert most, hogyha azt nézzük, hogy 6 szakasz, 4 győzelem összetett, és még ugye, amit említettél, még egy pontrikó is, akkor hát az bármilyen versenyzőről arról beszélnék, hogy úristen, mi történik? Tehát, hogy lehet ennyit nyerni, meg így nyerni. Pogacsár kapcsán pedig inkább az a téma merült fel, hogy akkor mi a helyzet a túlra való felkészüléssel, meg a hosszú hegyekkel. Nyilván ennyi több mint két és fél hónap van inkább a túr fontos részéig. Azt mondom, amikor Pogacsának nagyon nagy szüksége lesz arra, hogy jól menjen a hegyeken, de azt elmondta egyébként, hogy a súlyával probléma nincs, nem úgy értve, de azért egy 3-4 kilóval nyilván nehezebb, kicsit sokat volt az edzőteremben, kicsit rá is pörgött, tehát ezt kicsit vissza kell vennie. Tehát ez
egyébként szerintem a sprinteknél látszódott is, egész egyszerűen máshogy néz ki az ember. Nyilván, ahol ennyire, nem tudom, 6%-a van a testzsír százalékot, egy pici izmot fölpakolsz, már az is látszódik kifejezetten, úgyhogy nem annyira meglepő, de lenyűgöző. Tehát azért olyan szakaszokat is megnyert, amiket nem kellett volna megnyernie feltétlenül, sőt.
Igen, hát az egyértelmű, hogy másra készült. És oké, hogy 5 versenynap volt ezelőtt, a verseny előtt, tehát összesen van talán neki most 11-2026-ban, de pont azt számolgattam, hogyha a Strade Bianchétől, tehát a bemutatkozó versenytől nézzük, gyakorlatilag legtöbbször 2 hetente, de sokszor előfordult, hogy hetente van egy darab versenye, tehát ez nem úgy néz ki, hogy azért, mert csak 5 versenynap, az igazából kevésnek lehetne mondható, mert így is március eleje óta, tehát igazából 2 hónapja, gyakorlatilag folyamatosan versenyben van Pogacsár, és nyilván az edzés, azt az edzés munkát nem tudja elvégezni, meg nem is akarta, ami mondjuk egy túl 3 heteshez, vagy akár tényleg egy Romandihoz, hogyha itt szeretett volna esetleg csúcsformában lenni, ahhoz kell. Ja, nem erről volt szó. És azért egyértelműen arra készült ő, hogy mondjuk a Roubaix-n, ahol nincsen emelkedő, ott is fizikailag megállja a helyét, és mondjuk Van der Poelokkal, vagy, mint láttuk ezt pár hete, Wout van Aertokkal csatázzon. Tehát probléma semmiképpen nincs. Biztos nyilván, hogy egy más felkészülés kell a Tour de France, de mondjuk, hogy valakik tudják, hogy kell felkészülni a Tour de France-ra, az még egy 4-szeres győztes és a csapata. Itt, hogy ennyi szakaszt el kellett vinni, vagy nem, ez szerintem mindig egy olyan kérdés, amit én annyira nem szoktam érteni. Tehát, hogyha valaki előtt ott a lehetőség, hogy nyerjen.
Nem így értettem. Úgy értettem, hogy nem lepődtünk volna meg azon, hogyha esetleg más nyer.
Igen.
Tehát, hogy azért egy Godont nem feltétlenül kell sprintben megverni, meg tudod. Itt, ha volt 30 ember, szerintem a 2-3 évvel ezelőtti Pogacsár nem valószínű, hogy ilyen mezőnyben pont ilyen erősségű riválisok ellen nyert volna. Ezért mondom azt, hogy még mindig inkább előrefelé tart az ő pályafutása, úgyhogy még inkább fejlődik, és ez az, ami egészen lenyűgöző, és ott meg rácsatlakoznék nagyon is, hogy azért megtehetné, hogy kicsit hátradől. Ehhez képest folyamatosan üldözi a létező összes rekordot. Most is rámegy arra, hogy a két svájci World Tour versenyt többnapost meg tudja nyerni, ugye a Romandit kipipálta, megy majd a svájci körre is. Semmi más nem szól ezek mellett a versenyek mellett, csak azt, hogy még nem nyerte meg. És tényleg a kanibál az rá legalább annyira igaz, mint Eddie Merckx-re, akit egyébként kiengedtek a kórházból, hála Istennek, hosszas, hát egy hónapon keresztül bent volt időszakot követően, de hogy ez az egészen bámulatos nekem, abban, amit csinál Pogacsár.
Igen, én se arra gondoltam, amit te mondasz, hanem hogy azt szerettem volna behozni, hogy igazából nem tudom, tehát ez a többi csapatnak is idézőjelben a hibája. Az, hogy ő egy hatnapos versenyből négyet meg tud nyerni, és egyébként a másik kettő Dorian Godon vitte el, tehát ugye ketten nyertek összesen, és a csapatok ugye 15 vagy 16 csapat indult a Romandin, tehát 14 csapat az igazából üres kézzel megy haza. Viszont több olyan nap is volt ezen a versenyen, amikor nem Pogacsár csapata volt az, aki egyébként visszahozta a szökést, vagy nagyon közel hozta, tehát mondjuk a Bora nagyon érdekes dolgokat csinált, annak ellenére, hogy nyilván Lipovic és valamilyen szinten Roglic is, egy-két nap Roglic is jól ment, meg ugye a Bahrein is, például az utolsó szakasz, azt a Bahrein hozta vissza, tehát ott Pogacsáriknak azért többször jó lett volna, hogyha a szökés hazaér, viszont nyilván, hogyha ott a lehetőség, akkor ezeket hát hozni kell, tehát már csak a többiek munkája miatt is. És erre meg visszatérve, igen, tehát ezek a verseny alatt tényleg semmi nem szól, ahogy mondtad. Nem tudom, melyik év lesz az, mikor egy Tour Down Under-t kipróbál, ugye már ezen a idei januárban is volt róla szó, hogy hát azt is szeretné egyébként megnyerni, mert egyszer volt rajta, nem sikerült, és egyébként miért ne kezdhetni az egyik szezont ő Ausztráliában. És egy két svájci verseny kapcsán, igen, mert a svájci kör is ugye nem 8 napos lesz, hanem már csak 5 ettől a szezontól, ki tudja meddig. A Romandi kapcsán pedig nyilván hát reméljük, hogy azért megmarad ez a verseny, mert azért itt nagyon szép, elképesztő szép látvány az egész környék. Másrészt pedig azért egy World Tour versenyről van szó, és egy World Tour verseny ne tűnjön már el csak úgy. És talán most Pogacsár azért segített egy kicsit abban, hogy szponzort lehessen majd találni erre a versenyre. Még akkor is, hogyha azt nyilván szerintem a szervezők se gondolják, meg azt elég nehéz lesz összehozni, hogy őt a közeljövőben újra láthassuk itt. De ennek ellenére azért valószínűleg hozzátett ahhoz, hogy a verseny megmeneküljön.
Beszéljünk a többiekről, említetted a Red Bull Borát, ahol egyre inkább egyértelművé válik az, hogy Lipovic az az ember, aki a legközelebb lehet Pogacsárhoz. Én még azt mondom, hogy úgy is, hogy Evenepoelt is belevesszük ebbe.
Abszolút,
a körbe.
Erről beszéltünk múlt héten pont, igen.
Ő viszont kifejezetten biztatóan mozgott, és az, hogy ő végül 42 másodpercet kapott, és volt olyan hegyi szakasz az utolsó előtt, ahol elég sokáig ki is tartott Pogacsár mellett, még ha nem is a legvégig, ő egy 25 esztendős versenyző, tehát igazából ő még szintén a fölfelé ívelő részében van a pályafutásának. Ez szerinted mennyire variálja át a Red Bull Bora gondolkodását már idén nyárra, vagy akár, és szerintem ez az izgalmasabb kérdés ebben a körben, és ebben a témakörben leginkább, hogy a következő évekre?
Nem tudom, hogy az idén nyára mennyire, tehát én remélem, és tényleg múlt héten mind a ketten ugyanezt mondtuk, hogy reméljük, hogy a Red Bull fejében azért az, hogy Lipovic az első számú ember, igen, inkább. Különben nyilvánvalóan egy tévedés lenne, hogyha nem így gondolnák, szerintem. Mi akkor is, hogyha Remco-ról van szó. Ja, egyébként az idei Tour de France útvonal azért olyan, hogy inkább ilyen gyírós, azt mondanám, olyan szempontból, hogy a második hét, vagy harmadik hétvégétől jönnek az olyan szakaszok, amikor igazán nagy különbségeket ki lehet osztani a másiknak. Ergo ezzel azt szeretném mondani, hogy simán elképzelhető, hogy jó pár ember azért viszonylag lőtávolon belül lesz a tényleg itt 10-12-13 szakasz után, ami azt jelenti, hogy még akár Evenepoel is ott maradhat. De nyilván egyrészt a jövő zenéje, másrészt Lipovicra rátérve. Én főleg egyébként az nyugodott le az idei szezonjában eddig, vagy az ami nagyon-nagyon biztató, hogy ő lenyomott egy katalán kört, és utána ő jelezte a csapatnak, hogy egyébként szeretne menni a baszkörre is. És nagyon kevesen szokták megcsinálni ezt a katalán-baszk kör kettőst, méghozzá azért, mert ugye a naptárban levő elhelyezkedések miatt. Viszont Lipovicnak mind a kettő kifejezetten jól sikerült, sőt, úgy tűnt, hogy egyre jobb formába kerül, és utána még lenyomott egy Romandit, ahol szerintem rengeteg önbizalmat szerzett, pont ezért, mert csak 42 másodperc, aminek egyébként jó része bónuszok, vagy viszonylag nagy része bónuszok, talán ilyen fele-fele arányban tudnám mondani, és ugye tehát nagyon ő nem kapott ki Pogácsártól egyik szakaszon sem, egyértelműen a második legerősebb volt, és három egyhetes lehozott. Igazából, hogyha a 24-es Vuelta óta vizsgáljuk, szerintem hetediknél rosszabb helye nincs is összetettben, és csak World Tour versenyekről van szó Florian Lipovicnak, beleértve egyébként egy Tour de France-t is ebbe, szóval nagyon jól néz ki az ő formája. Én megkockáztatom, hogy jelenleg már jobb állapotban van, mint tavaly nyáron volt, amikor ugye Oscar Onlyval csatázott a harmadik helyért a Tour utolsó hetében, sikeresen. Szóval jól néz ki Lipovic, igazából a Red Bull sem nézett ki rosszul, de az egész szezonra elmondható szerintem, hogy néhány ilyen típusú versenyen azért elősen megkérdőjelezhető döntéseket tudnak ők hozni taktikailag. Tehát a katalán körön is beszéltünk erről, hogy ugye az utolsó előtti hegyi szakaszon ott Remco Evenepoelt már feláldozták valamilyen szinten, de itt is az, hogy Primož Roglič miért szökögetni jár itt ilyen versenyeken, azt én nem teljesen értem. Tehát, hogy semmi haszna nincs a dolognak, se a csapat szempontjából, se Lipovic szempontjából, és úgy Isten igazából Roglič szempontjából sem, mert azt elég gyorsan lehet látni, hogy a mezőnyön nyilván hogy viselkedik, és ebből pedig lehet következtetni, hogy mi lesz a szakasz kimenetele. Szóval Rogličnak nagyon érdekes ez a szezonja eddig, hogy igazából mit is csinál, miért is csinál, kicsit olyan érzése van, és nem megbántva, mert nyilvánvalóan nem így van. Tehát úgy viselkedik, mint egy ilyen, nem tudom, nyaraláson, ilyen hobbi Balaton körbetekerésen lenne körülbelül, és így egyszerűen van, él a semmibe, és nincs nagyon igazából célja, ahogy én látom ezeken a versenyeken. A csapatért viszont viszonylag keveset dolgozik, szóval kívülről nagyon furcsa. Tudom, hogy Roglič a Vueltára készül, az az idei év fő célja, de ettől függetlenül azért szerintem nem is tudom pontosan, meddig van az ő szerződése a Red Bullnál, hogy még szerintem az idei évben jár le egyébként. Szóval
26,
köszönöm szépen, igen, mert három évesét kötöttek. Tehát nagyon nagy kérdés lesz, hogy a Red Bull egyébként hogy gondolkodik Roglič kapcsán. Kevesebb fizetés, belemegy-e Roglič, megtartják-e?
Egy nagyon érdekes,
szóval necces.
Ránéztem most a Pro Cyclingos oldalára, ugye 24 az utolsó olyan év, amikor nyert egy Vueltát, 25-ben már csak egy katalán kört tud felmutatni, és semmi mást.
Ez a tavalyi év, igen, tényleg.
Tehát, hogy itt azért neki nem jött be annyira ez a váltás, és itt szerintem Lipovicsal sem számoltak, mint ahogy nagyon nem számoltak Evenepoelnál sem. De ugorunk is tovább, mert sok minden van még, hiszen a Giro is indul ezen a héten, méghozzá Bulgáriából, ez már mindenképpen pikáns lesz, és arról is kéne beszélni, de azért Sexast itt most behoznám, és aztán még kicsit a frankfurti versenyről is beszélnék, mert szerintem az is nagyon jó volt. Mennyire lepődtél meg azon, hogy 1937 óta nem volt olyan fiatal versenyző, mint Sexast, mégis elviszik a Tour de France-ra?
Ezen igen. Ezen a statisztikán igen. 37-re nem gondoltam, hogy tippelem kellett volna 60-as évek, valahogy így. Azon a tényen magán, hogy elviszik, hát azon nem. Ugye ezt azért most már tényleg a Strade Bianche volt, tehát 2 hónapja igen. Beszéljük, hogy itt innentől a mi fejünkben nincs kérdés. Nyilván nem mi döntöttünk, mert akkor már hamarabb eldőlt volna ez.
És senki nem volt kíváncsi, hogy reményünkre, úgyhogy fel is hívjanak.
Így van. Viszont nyilván megérte egy ilyen hétfőre ezt berakni, ezt az időzítést. Egyébként megígérték, hogy Liezs után egy hét pihi, és utána döntés. Nyilvánvalóan ez a döntés már azért megszületett valószínű.
Hiszen leforgatták ezt az elképesztően jó pofa videót.
Mondani, ez fantasztikus ez a videó, ez el lett találva, tehát igen. A Jéko Giros
csapat. Mesterséges intelligenciás videóhoz képest.
Valahogy hozzám.
Ez valóban egy 180 fokos fordulat, a poén kedvéért, valami 360, de tudjuk, hogy az nem sikeres, de egyébként igen.
Szóval Paul Sexastnak egyértelműen ott a helye, és ahogy megmondta ő is, nem azért megy arra a versenyre, hogy szétnézzen, hogy tapasztalatot szerezzen, tehát ide célokkal érkezik, és nem is tehet máshogy. Mert innentől kezdve azért azt gondolom, hogy Lipovic ide vagy oda, hiába beszéltünk róla, hogy milyen jó a formája, azért az nem lesz valószínűleg kérdés, hogyha minden flott túl megy itt májusban Jonas Vingegaardral Olaszországban, illetve Bulgáriában, akkor a három a dobogó esélyesek igazából.
És még azért Lipovicot tegyük hozzá.
Igen, Lipovic lesz valószínűleg a negyedik, akit így behúz az ember, hogy ott lehet, de hát ez így nagyon komoly lesz, és szegény Olaf Kölj mondanánk.
Oh.
De
hiszen nem érte fog dolgozni ez a csapat innentől kezdve majd.
Ez elég valószínű.
De megkeresi azt a pénzt, hogy...
Hát ugyanúgy megkapja azt a 3,5 millió eurót, amiről beszélnek, amióta odaigazolt. Sexast kapcsán pedig annyit, hogy azért a Decathlonnál a csapatnak, tehát mindenkinek, a szerelőknek, a legfőképp a sajtósnak azért ideje felkészülni, mert a, hiába ásett ezer, ugye az elődöt mondom, tehát egy elmúlt 20-30 évben nem hiszem, hogy kaptak ők ilyen felhajtást bármikor a Tour de France-on, még akár egy Román Bardénál sem hozzáteszem szerintem, mint amit most Paul Sexas miatt fognak kapni, tehát ehhez azért még hozzá kell szoknia majd neki is, de én azt gondolom röviden, hogy mindenképpen jó döntés, és jelen helyzetben nem is volt más jó döntés szerintem ezen kívül.
Itt azért a francia televíziónál, az ASO-nál olyan pezsgőbontás lehet, akár hétfő reggel 13-kor, vagy még korábban, amikor nyilvános lett, és hát nyilván ők azért tudták korábban, és szerintem, mint nagyon kevés ügy kapcsán, mert hogy ez a nézettséget, az érdeklődést, a történeteket hihetetlen módon fogja. Ez kicsit olyan, mint hogyha Rafa Nadal első garroszos szereplése ugrana be az embernek, vagy én azt tudom leginkább hasonlítani, amikor tudtad, hogy van egy nagyon nagy tehetség, és érdekes, hogy meddig jut. Nyilván nem mondom azt, hogy mondjuk meg fogja nyerni Sexas a Tour de France-t, de az egészen biztos, hogy az érdeklődés az elképesztően nagy lesz, hiszen egy hazai versenyzőről beszélünk. Ezt már sokszor kifejtettük, most nem is nagyon szeretném erre fordítani az időt, mert abból kevés van, témában meg annál több. Már csak azért is, mert van női Vuelta, amit szerintem mindenképpen érdemes figyelni, még akkor is, hogyha nincs magyar induló.
Akkor is, hogyha mondjuk Vuelta, hát ez lehetne egy ilyen észak-spanyol kör. Igen, tehát Asztúriai nagyon kicsi területen megy, tehát ez...
De 819,5 kilométer is van benne.
Nem egyszerű.
Van benne egy Angliru, ami azért már önmagában is
nagyon-nagyon komoly. És az a hölgyeknél, hogy ott egy olyan típusú versenyző, aki kevés, aki még inkább egy sprinterre hasonlít, mint sem egy hegymerőre, meg az a profilja, azért az Anglirun a fiúk is nagyon nehezen mennek föl. Tehát
az érdemes lesz figyelni.
Az nem lesz egyszerű, igen.
És akkor beszéljünk kicsit a frankfurti versenyről, meg aztán a török körről is, mert legalább ott van magyar érdekeltségű siker, ami mindenképpen jól hangzik. Nekem kifejezetten tetszett ez a frankfurti viadal. Óriási őskáosz a végén, ráadásul hazai győzelem. Mennyire érzed úgy, hogy ez egy jó időpontban lévő verseny, ez a május elsői?
Emlékszem, mikor ugye Budapestről indult a Tour de Hongrie, vagy Tour de Hongrie, bocsánat, a Giro d'Italia, akkor épp meglepődtem azon, hogy Billy Girmay mit keresett még három nap előtte az Eschborn Frankfurton. Ugye ez az a verseny egyébként, amit mindig május elsőjére raknak, és nagyjából egyébként mindegy is, hogy ez melyik napra esik. Tehát akkor például hétfőre esett, és szerdán már itt volt csapatbemutató Budapesten a Giro kapcsán. Ennek ellenére nagyon jó versenye, mint ahogy ezt most is láttuk, mivel a szervezők azért kicsit nehezítettek az útvonalon. Egyrészt sokkal keményebbé tették a versenyt, a közepét, másrészt pedig közelebb hozták a hegyeket a célhoz, ergo megadva pont ennek a lehetőséget, hogy nyilván lesznek támadó szellemű versenyzők, lesznek csoportok, akik elszakadnak, és vissza lehet-e őket hozni, vagy ők döntik el. Ugye itt az utóbbi lett végül, ráadásul nem csak, hogy hazai versenyző, hanem maga a német bajnok, ugye Georg Zimmermann, ami hát egyrészt neki gratulálunk, mert elképesztő élmény lehet, másrészt pedig nyilván a versenynek is nagyon-nagyon jó. Egyébként Németországban az érdekes, hogy ön hatalmas versenyek nincsenek, tehát ez nagy, ugye ez egy World Tour verseny talán? Azt hiszem, igen. Az Eschborn Frankfurt, igen. Ugye a Hamburg Cycle Classics, Bemer Classics, ami augusztus környékén van, az is egy World Tour verseny, illetve ugye a német kör, ami pedig egy pro verseny, tehát olyan hatalmas versenyek nincsenek Németországban, viszont az érdekes, hogy ennek ellenére fantasztikus hangulat van mindig, amikor ott van verseny.
Igen, tehát, de a németek imádják.
Igen, elképesztően szeretik, mindig ez tűnik fel. Egyébként érdekes volt nyilván ez a verseny is, ugye az Eschborn Frankfurt, Tom Pitcock részvétel mindenki feldobta a dolgot, tehát ez nem...
Ez is második lett.
És második lett, így
de
van.
De már magában az is, hogy ott van Pitcock, és hogy egy ilyen Zimmermann-féle sikerre nem mondanád azt, hogy a Zimmermann az első, akkor Pitcock a második, és Tallet is ott van, pedig ez történt, és már önmagában ez is mutatja, hogy nagyon jól kialakított. Ez
különböző típusú versenyzők, és pont emiatt jó verseny, amiről beszéltünk, hogy a szervezők úgy alakították ki, hogy nagyon sokfajta versenyző egyszerűen megnyerheti, és nagyjából mindig más a forgatókönyv, tehát ja, jó volt nézni igazából.
És itt azért a Lottónak is nagyon kellett,
hát, az pedig mert
főleg, az első World Tour győzelem.
Az is egy frissebb hír, hogy talán tegnap esti, hogy Arnaud Daly pedig úgy tűnik, hogy megvan azért a megegyezés, és ő biztos, hogy távozik a Lottótól.
Hát ezt egy hónapja írták már.
És a Tudor lesz valószínűleg a befutó. Ja, Daly például girózik a héten, ugye először. Tehát
megnyert végre egy versenyt, a Lotto van Arden klasszikot, ami azért picit talán az önbizalmát azt javítja. Érdekes lesz, hogy a Giro majd mire megy.
1.1-es belga versenyek Pogacsári. Ez rá lehet sütni kicsit Arnaud Delire, mert mindig, amikor jön a tavasz, hogy az óriási célok, ott mindig van valami, ami nem jön össze. Persze. Te egészségi állapotok, forma, blukás, blablabla.
De amúgy imádják a belgák. Tehát tényleg egy ilyen óriási tehetségnek tartott, ilyen örök ígéret, aki mindig nem nyereged, de nem tudja megmutatni.
A kis versenyeket, nyilván vannak World Tour győzelmei Arnaud Delinek, de azért amire predesztinálva lett a belgák által, az attól egyelőre azért maradjunk, őszintén messze van.
Nem az új Bonen. Maradjunk annyiban. És akkor török kör, aminek ez a 13.30-as kezdési időpontja, ez teljességgel érthetetlen. Amikor már én közvetettem, vagy még akkor is nagyon fura volt.
Szombat volt rá 10.30?
Igen.
Azt hiszem, hogy az a szombat.
Még
az
bonyolultabb.
Okay, igen. Még, meg ott sok verseny volt.
Lehet aznak, vasárnap,
igen.
De igen.
Vagy vasárnap, igen.
Na mindegy, a lényeg az, hogy azért itt végre van magyar győzelem, ami oké, nem versenyzői szinten, de egyébként mindenképpen egy nagyon komoly fegyvertény, hogy az MBH-nak sikerült szakasz nyernie, és hát abban reménykedhetünk, hogy majd lesz ilyenből még a folytatásban is. Ráadásul Bagatin egy elképesztően nagy szökést tudott végül végigcsinálni, és egy perces előnnyel nyert, utána az MBH közösségi oldalait el is árasztották a videók a célba érkezésről. Ez azért a csapatnak is egy nagyon-nagyon jó visszajelzés. Hát fogalmazzunk úgy, hogy problémásabb időszakban, amiből most úgy tűnik, hogy végül jól ki tud jönni, hiszen majd a Tour de Hongrie is ott lehet.
Igen, például a Tour de Hongrie nyernének egy szakaszt, az nagyon szép lenne.
Különleges.
Abszolút.
És van rá esély.
Igen, mindenképp. És ugye ezen a versenyen is marha jól mentek, tehát ezen a győzelmen kívül megnézzük mondjuk, nem tudom, előtte levő szakaszok eredményeit, akkor második, harmadik, negyedik, tehát a sprintereik is kifejezetten jól mennek, ugye magyar részről Takács Zsombor és Peák Barna képviselt a csapatot ezen a versenyen. Leginkább a sprint felvezetésekben, meg ilyen mezőny összetartásában, ilyesmiben volt szerepük, ilyen úgynevezett road captainek voltak, szerintem mind a ketten, azért lehetett őket látni elől abszolút az első szakaszok végén, jó párszor. A török kör egy érdekes verseny, szerintem amúgy azért nem néztem meg a Pro Cycling Stats-nek a rajtlisták kapcsán szokták, hogy milyen erősségű. Ugye az elmúlt 12 vagy 24 hónap pontjait veszik figyelembe a rajthoz álló versenyzőknél, de biztos, hogy a török kör az folyamatosan esik vissza ilyen szempontból, mert egyébként egy nagyon jó felkészülési verseny, csomó minden.
Régen egy csomószor mentek ide el a világ legjobb sprintereit. Abszolút. Kevin most is számtalan szorát.
Pont én őt szerettem volna, én is mondani, akár a visszatérésekor, akár előtte, akár az utolsó években, tehát Mark Cavendish sokszor volt itt, de a sprinterek számára ez tényleg nagyon jó, mert van 8 szakaszod, és abból, oké, mostanában megszokhattuk, hogy egyet mindig neutralizálni kell, tehát ugye ez
előfordul.
Most az elmúlt években benne van, most talán az utolsó előtti szakasz volt, amint utolsó 15 kilométertől, oké, nem számít az összetett, vagy csak onnantól nem számít az összetett, igen, viszont ugye most már azért a sprinterek se a legkomolyabb neve, nyilván egy Tom Krebb, ugye 3 szakasz hozott el ezen a versenyen, hát ő azért 100%, hogy egy World Tour csapatnál fog tekerni 2026-ban. Tehát ez nem kérdés, hogy a 5. győzelme volt talán a szezonban, ugye nyert egy szakaszt, ha jól emlékszem, talán az Étoile de Bessèges-en, meg volt még egy győzelme talán az Andalusz körön.
Negyedik szakasz.
És ugye Flanders-esként, tehát ez nagyon-nagyon komoly teljesítmény, 5 győzelem profi szinten. Gyakorlatilag csomó kontinent, vagy prokonti csapatnak ez az egész éves győzelmi mutatója, és jóval kisebb versenyeken, mint ezek. De ennek ellenére azért a legjobb sprinterek nyilván nem voltak itt, és természetesen van mindig 2 hegyi szakasz. A törökök mindig találnak brutális emelkedőket, tehát tényleg ez megint ez a 10 km 10%, meg 22 km 9%, és akkor ilyen hegyekre, tehát ez azért mindenkinek meggyűlne vele a baj, ráadásul mindig kicsit ilyen számomra lerombozva, nem tudom, hogy más is így van ezzel, de amikor azt láttam, hogy ilyen meredek hegyekre mennek fel, meg ilyen hosszú hegyekre, és ilyen 4 sávos autópályaúton. És ugye az egyébként még nehezebbnek tűnik emiatt maga az emelkedő, de nem az a klasszikus látvány, plusz egy nagyon-nagyon sok ilyen út van a török kör útvonalában, útszakasz, ami tényleg ilyen elképesztő széles autópálya, és gyönyörű amúgy a látvány mögötte, de nyilván nagyon más, mint mondjuk egy Belgiumban, vagy akár egy Franciaországban is tekerni. Tehát a török kör az egy ilyen verseny, mindig szeretjük, hogy van, meg általában vannak magyar indulóink, de nyilván azért a rajtlista, és most nem egy Tour de France-hoz hasonlítgatjuk, vagy bármilyen World Tour versenyhez, hanem alapból egy picit talán lehetne szerintem erősebb a rajtlista.
Giro rajtlista? tekintve, hogy kezdődik a verseny, és hát azért 3468 kilométert kell letekerni ahhoz, hogy valaki megnyerje a rózsaszín trikót, és hát, hogyha itt a nagy neveket nézzük, Vingegaard, Scaroni, most csak a Pro Cycling Stats-es kiemelés, a Pro Cycling Stats-nél, a kiemelés az ottani rangsor alapján Vingegaard, Deli, Andrézen, Scaroni, Manier, Pellizzari, Gál, Vine, Christen, Grünewegen, ez az első 10.
Ezek az idei pontok, gondolom, nem is tudom, hogy mi alapján, vagy elmúlt 12 hónap, vagy valami ilyesmi, de...
Ja, az UCI világranglistán egyébként Vingegaard, Deli, Vine, Scaroni, Andrézen, Pellizzari. Mm-hmm. Tehát, hogy azért, aki nem követi nap, mint nap a kerékpársportot, nem mondom, hogy nagyon-nagyon izgatottan figyelni. Itt ugye egy kérdés van, hogy meg lesz-e Jonas Vingegaardnak a harmadik különböző 3 hetes, vagy nem. És tényleg talán az elmúlt heteket figyelemével Pellizzari az egyetlen, aki megszorongathatja. Nem gondolnám azt, hogy Vine azért az a szint lenne, még akkor is, hogyha például a Tourneur Underst meg tudta nyerni idén, ami egy többnapos, és ott azért fölfelé is kellett jól menni, de hát ez nagyon-nagyon a Dánnak néz ki.
Igen, meg is mondom őszintén, hogy egyelőre még azért nem kapott el ez a Giro Last. Tehát múlt hét hétfőn volt, emlékszem, hogy milyen napra lehetett a szervezőknek. Almeida, Carapaz, Landa. Így,
off, mindenki.
5 óra alatt egyik sincs, és nyilván nem...
Bernát még oda tenném, aki szerintem jól mozog.
Oda, lehet, a dobogóra ebben a mezőnyben lesz esélye, lehet esélye a Bernál. Az Ineos valahogy megoldhatja.
Csikkone biztos jó lesz, hogy mindig jó az
ilyen. Igen. Csikkone nem összetettért megy, azt elmondta, legalábbis ezt mondja, nem is tudom, talán a tavalyi San Sebastián körül, amin ott voltunk, ugye azt ő nyerte, és ott azután mondta, hogy az összetettekről lemondott. Mindegy, majd meglátjuk.
És még Ben O'Connor, akinél se tudjuk, hogy mit hoz.
Igen, O'Connornak van ugye Giroról talán 5. helye, ugye Derek G-nek van egy 4. helye tavalyról, tehát ilyen emberekről beszélhetünk, mint összetett esélyesek. Szóval azért nagyon nehéz azt látni, hogy Jonas Vingegaardt ki, hol, hogyan. Tehát itt el tudok képzelni simán egy olyat, mint 2024, mikor Pogacar indult a Giron. Ugye akkor, hát Dani Martinez és Geraint Thomas végeztek egyébként a dobogón azon a versenyen, de ugye emlékszünk, 6 szakaszt nyert Pogacar, és itt talán 10 perc különbséggel nyerte meg azt a Giro, talán még több is volt, mint 10. Ezt ugyanígy el tudom képzelni Jonas Vingegaardról is, őszintén szólva.
Szerinted mi a taktika? Agyon nyerni magát, vagy az első 2-3 lehetőséget kihasználni, és aztán már csak védekezni?
Szerintem inkább az utóbbi, már csak azért is, mert valamilyen szinten, és ez mindig hülyén hangozhat, hogy pihenni a Tour de France-ra. Tehát nem kell 100%-ot menni a Giron feltétlenül, hogyha tényleg nem kell ahhoz, hogy megnyerje, akkor nem fogják erőltetni. Azért azt tudjuk, hogy a Visma az ilyen helyzetekben azért egy fokkal szigorúbb talán, mint az UAE. Tehát, hogy ők nem fogják halálra dolgoztatni a csapatot sem, mert egyrészt az, hogy Jonas Vingegaard, de másrészt az, hogy a segítők, tehát mondjuk egy Kampenarts, egy Kuss, ők ott lesznek vele azért, hogy most a legfontosabb neveket említsem, ők azért ott lesznek vele majd nyáron is, a Touron is, és nem szabad kifárasztani a segítőket sem. Erről egyébként Pogacar is beszélt a Romandin az egyik szakasz utáni interjújában, hogy az ember, a tévénézők nem látják azt, hogy mondjuk egy Lengen, vagy egy Novák, vagy egy Ivo Oliveira milyen energiákat rak bele abba, hogy kordába tartson bizonyos szökést, meg felépítse a szakaszt úgy, ahogy azt megtervezték a buszban, viszont őket sem lehet teljesen széthajtani, mert rájuk is szükség van a további versenyeken. Tehát ez egy ilyen eléggé balanszba kell hozni ezt a dolgot a Viszmának is, de ők azt gondolom nem szomorkodnak annyira, hogy ezért most itt nem a legnagyobb, legerősebb ellenfelekkel szemben kell velük kell megküzdeni, mivel tényleg kicsit lehetnek úgy vele, hogy egy ilyen idézőjelben még egyszer takaréklángon lehozzák ezt a Girót, Jonas megnyerje, hogy azt a papírforma diktálja, és utána oda lehessen menni a túra, és még pont egy pár százalékot rá lehessen rakni, mert ugye télen ez volt a Viszmának a kommunikáció, hogy azért megyünk a Giro-ra, mert azt vettük észre, hogy amikor kétszer lenyomta az elmúlt évben Jonas a Tour Vuelta duplát, akkor a Vuelta jobb számokat hozott. Ezt versenyek közben egyébként sosem nagyon kommunikálták, de télen ez volt, hogy egyébként ők úgy érzik, hogy ha lenyom egy 3 hetest, a következőre tud fejlődni, úgy egy éven belül. Szóval meglátjuk, és emiatt azt gondolom, hogy nem feltétlenül ők 100%-ot akarnak nyújtani a Giron, legalábbis onnantól, amikor már ez teljesen biztossá válik, hogy nem feltétlenül kell. És hát nyilván meglátjuk, hogy alakul ez az első 3 szakasz Bulgáriában, mert mindent lehetett hallani itt az elmúlt egy hónapban, az utak kapcsán, a szervezés kapcsán. Én nem, személy szerint nem voltam még Bulgáriában, de csak érdekes dolgokat.
Én voltam három napot, óriási.
Hallottam róla, szóval...
Egyébként most nyert a Levski, majdnem feljutottak az egyetlen...
Azt viszont láttam, igen, azt viszont láttam.
Vállalható stadiont, ahol egyébként meccs alatt nincs semmilyen büfé nyitva, és a mosdót inkább hagyd ki. Nagyjából ennyi fért most az időnkbe, pedig azért sprinterek nem lesznek rosszak, azért Mányi, Milán, Grünewegen, Malucelli, vagy éppen Deli, meglátjuk, hogy mire megy majd, úgyhogy érdemes lesz nézni a Giro-t, meg már magában amiatt is, mert az első három hetese az évnek, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, meg a női Vueltát is ajánljuk, és már nagyon várjuk a jövő héten kezdődő, és ott a végén be is fejeződő Tour de Hongrie-t, amit az M4 Sporton az elejétől a végéig közvetítünk, de addig még úgyis jelentkezünk, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Mai beszélgető partnerem az FTC 17 éves, immár kétszeres kadétvilágbajnok párbajtőrözője, Horváth Lotti és edzője Kovács Attila. Hát üdvözlök titeket a stúdióban.
Köszönjük.
Beszélgetésünk apropója, hogy április elején a brazíliai Rio de Janeiro-ban rendezett korosztályos vívó világbajnokság kadétmezőnyében Lotti fantasztikus teljesítménnyel aranyérmet szereztél. Ezzel megvédted a világbajnoki címedet, hiszen tavaly Kínában is a VB dobogó tetejére állhattál föl. Hát egy picit elevenítsük fel kezdésként ezt a versenynapot, amely igazából nem az első nap volt neked a VB-n, hiszen egy nappal korábban a juniorok között is indultál egyéniben, és ott is előkelő ötödik helyet érdemeltél ki. Hát az az ötödik hely már megalapozta ezt a másnapi jó szereplést?
Szerintem mindenképpen segített a következő napban, mivel azért kicsit be tudtam melegedni, kicsit hozzá tudtam szokni a versenynek az atmoszférájához, meg úgy összességében kicsit azért jót tett szerintem, hogy már versenyeztem egy napot, és tavaly is ugyanígy volt, hogy a junior verseny volt a kadett előtt, és szerintem az is mindenképpen, tehát sokkal lazábban tudtam már vívni, hogy második nap volt, nem egyből a saját korosztályom, szóval mindenképpen segített. És hát ugye elég érdekesen indult ez a nap, mivel arra kelt szinte mindenki, hogy a csarnok az ég, és az egyik csarnok, és hát ez eléggé érdekes kezdés volt, ugye a fiúk kezdték korábban a napot, ők kezdték a előbb, és ők mondták nekünk, vagyis hát írták, hogy hát az ég a csarnok igazából, és így mindenki erre kelt szinte, viszont szerencsére nagyon jó volt a szervezés a versenynek, és elég hamar intézkedtek, és a szervezők áttették a fő terembe az egészet, szóval mi pástok ott voltak, ugye ebbe a velodromba, a bicikli stadionba, azokat mind átszervezték, és áttették a nagy terembe, szóval...
Mert hogy az gyulladt ki, ugye?
Igen,
ez a 2016-os Riói olimpián...
Annak
a helyszíne volt, igen. De ez mit, hogyan kell ezt elképzelni, hogy égett a csarnok, amikor ti jöttetek volna?
Hát igazából felkeltünk, és ha már kinéztél az ablakon, mert a hotelünkből rá lehetett látni a csarnokokra, igazából látni lehetett, hogy nagyon füstöl, és ugye azt is, hogy ég, és hogy rengeteg tűzoltó van, és van, aki egyébként fel is kelt hajnalba erre, hogy a szirénák, még minden, de igazából, ha jól tudom, akkor ott a fejs, tehát hogy a tetején a
csarnoknak. A csarnok teteje, és igen. Hát gyakorlatilag égett, mint egy görög tűz ott szépen végig.
Egész nap szinte oltották.
Igen,
és hát ezt este láttuk, amikor ugye eljöttünk, hogy még ott is oltották, szóval eléggé hosszas volt.
De nem történt személy.
Nem. Éjszaka történt, azt hiszem a tűz, szóval így hajnalba kezdték el oltani, és még senki nem volt ott, de azért eléggé... eléggé random helyzet.
Sőt, a szervezünk becsületére legyen mondva, hogy nagyon szépen megoldották a kieső helyszínt, tehát végül is le tudott zajlani a
mert
más.
Mert azért még a nap elején még az is volt, hogy most akkor egyáltalán lesz-e az nap verseny, vagy hát folytatódik-e a VB, de hát ezt is senki nem tudta, de szerencsére tényleg nagyon hamar megoldották.
Kalandosan kezdődött, szerencsére folytatódott, hát neked meg pláne szerencsére, hiszen a végén aranyérmet szereztél. Folyamatosan egyre jobb formát mutatva talán.
aznap tényleg jól ment nagyon, bár kicsit azért éreztem azt, hogy fáradt voltam az előző nap után még, így fizikailag, de szerencsére mentálisan azért ott tudtam lenni még, a körben volt az kicsit, hogy be kellett melegednem, kicsit így a fáradtságomat félre kellett tennem, de aztán a táblán meg teljesen úgy éreztem, hogy jól és felszabadultan tudtam vívni, ami nagyon jó. Jó érzés is volt, tök jó asszony voltak, és emiatt így aznap úgy éreztem, hogy egyre jobban, tényleg egyre jobb a vívásom.
Az edzőnek a fizikai, vagy éppen a mentális felkészítés volt a leginkább feladata ezelőtt a világbajnokság előtt?
Ez a VB egy kicsit bonyolultabban jött ki, mint a tavalyi, mert Lotte volt egy elég komoly sérülése, pedig egy komoly flóba voltunk, mert még egy junior világkupán a legjobb 8 között szerepelt, és tényleg, Burgos, azt kell mondjam, remek vívással, de ott a 4 bejutásért, hát már annyira fájlalta a combját, hogy gondolkodtunk is, hogy visszalépünk, mert ott komoly baj volt. Annak rendje is mondja szerint ott ki is kapott az egyik nagy riválisától, és utána, hát sajnos egy elég hosszú kényszerpihenő jött, egy hosszú izomfasziál szakadás miatt, utána a sérülés utáni hosszas pihenő, amíg ő nem csinált semmit, a többiek versenyeztek, mi nem csináltunk konkrétan tényleg semmit, tehát csak a roboráció és a pihenés volt a központban, és akkor jött az EB, hát ahova nem tudtunk felkészülni egyszerűen, az úgy is sikerült, és utána nekem nagyon át kellett gondolni, hogy most mihez kezdjek a Lottival, mert hát én is úgy gondoltam, hogy mind a ketten nagyon örülnénk annak, nyilván ő meg a legjobban, hogyha sikerülne a VB-t a tavalyhoz hasonló formába lehozni, és hát ott leültünk, elég keményen átbeszéltük a dolgokat, ott akkor el kellett már mondani neki, hogy most mi minden nem jó, hogy a sérülés utáni helyzetben. Megbeszéltük, és több partnerként a lehető legjobban ezt azt hiszem, hogy sikerült is kijavítani, ami nagyon tetszik, hogy olyan profi volt a hozzáállása, hogy én konkrétan már a VB-n megint csak mosolyogtam és mosolyogtam, tehát hogy azt hiszem, hogy sikerült kijavítanunk a sérülés okozta kis fiaskót, és hát az égnek mind lelkileg, mind fizikálisan úgy mentünk ki, hogy tudta a csúcsformáját nyújtani.
Neked mivel kellett leginkább megküzdeni itt a helyzet kapcsán? Ugye jött a sérülés, volt egy visszafogottabb eredmény a februárban Tbilisiben rendezett Európa-bajnokságon, és jött a VB, amelyen címvédőként indultál, kimondva, vagy kimondatlanul is, talán elvárják tőled a jó eredményt egy tavalyi remeklés után.
Hát igen, egyébként mindenképpen az egyik legnehezebb része ennek az volt, hogy azért voltak elvárások velem szemben, és ezzel azért megbírkózni, hogy azért az EB nem sikerült túl jól, és az volt ugye a viszonyítás alapon, mert azután csak egy felnőtt verseny volt, ami szintén nem annyira jól sikerült, és ezért ez így kicsit nehéz volt, hogy akkor én így megyek ki a VB-re, hogy elvárják tőlem, hogy hát gyakorlatilag kb. Azt, hogy most akkor ezt is nyerjem meg, mert címvédőként megyek, és akkor most már ráadásul ez az utolsó évem a korosztályba, én vagyok a legöregebb úgymond a korosztályba, és igazából ez így kicsit nehéz volt, hogy ugye az EB után azért ott nem ment túl jól, és hogy így megyek ki, hogy azért vannak elvárások. Illetve hát azt azért én is éreztem, amit Attila is mondott, hogy fizikálisan is nagyon fel kellett készülni, így a lábmunkám, meg igazából szinte minden téren újra kicsit újra erősödnöm, és ez viszont nagyon jól sikerült. A VB előtti hetekben az edzéseken úgy éreztem, hogy amúgy nagyon jól megy, és így visszajött a formám, szóval egy kicsit ez azért megnyugtatott, és nem akartam magamra nyomást tenni így a VB-n, hogy most akkor nekem ezt meg kell nyerni, hanem ott már legalább úgy tényleg úgy tudtam érezni, hogy igazából nekem ezt csak élveznem kell, és magamnak akarok azzal bizonyítani, hogy azt a vívásomat tudom nyújtani, amit mondjuk a VB előtti edzéseken, mert ott annyira jól éreztem magam vívás közben, hogy igazából én már ezzel meg lettem volna elégedve, hogyha csak ezt tudom nyújtani, meg ezt a lábmunkámat, ami újra azért visszajött jobb formán, mint mondjuk az EB-n volt, úgyhogy én igazából így mentem ki a VB-re.
Bekerültél a 8 közé, és a negyed döntőben az aktuális német ellenfeledet 15-2-re győzted le. Aki követte az eseményeket, akkor az azt gondolhatta, hogy na most elkaptad a fonalat, és talán a legjobbkor.
Hát igen, egyébként az még engem is meglepett, hogy az annyira sima volt az az szó, de ott tényleg egyáltalán nem izgultam, vagy hát inkább kicsit úgy voltam vele, hogy én még nem vívtam ezzel a lányjal, egy kicsit azért úgy tartottam tőle olyan téren, hogy még nem vívtam vele soha, szóval úgy voltam vele, hogy majd meglátjuk, de nyilván megpróbálok mindent beleadni és a legjobb formámat hozni, viszont azért ennyire én sem gondoltam, hogy ilyen jól fog menni, de egyszerűen annyira megéreztem a lánynak a vívását, és annyira tudtam mindenre reagálni, és így mindenből tustadni szinte, hogy így Szóval az az egyik legjobb asszom volt, sőt, az annyira jó élmény volt, így teljesen szürreális volt, hogy mennyire rövid idő alatt lett vége, de tényleg amúgy ilyenkor nagyon szeretem a hívást, amikor ennyire így ki tud jönni minden, és szinte mindenféle túst tudtam adni, és ez nagyon jó volt. Szóval ott, és főleg az, hogy ez egy negyed döntő volt, tehát a négybe jutásért ez hihetetlen, mert azért mégiscsak az érem
volt.
És azt gondolná az ember, meg én is azt gondolnám, hogy ilyenkor azért még nagyobb nyomás van rajtam, hogy hú, most ha ezt nem nyerem meg, akkor nem vagyok négybe, de szerencsére ez így mind elment, így eltűnt, és így ebből semmit nem éreztem, hogy most nekem négybe kell lennem, vagy bármilyen, hanem csak, tehát hogy csak a vívásra tudtam fókuszálni, és ez nagyon jó volt.
Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is az utánpótlás.hu magazin műsora. Budai Zoltán beszélget a kétszeres kadétvilágbajnok párbajtőröző Horváth Lottival és edzőjével Kovács Attilával, akikkel ott tartottunk, hogy Lotti fantasztikus vívással bejutott a riói kadétvilágbajnokság elődöntőjébe, amelyben a tavalyi világbajnoki döntő ismétlődött meg, hiszen veled szemben az ukrán Alina Dvitrukált. Mit lehet ilyenkor tenni?
Én is úgy voltam vele, hogy azért most ez az ugye a tavalyi döntő volt, tavaly belevívtam a döntőt. Azért az izgalmas volt, volt fordításom, tehát ő vezetett először, aztán fordítottam, szóval nem volt egy könnyű a szó egyáltalán, főleg fejben is nagyon át kellett ott kapcsolnom vagy váltanom, viszont most szerencsére végig tudtam vezetni az asszóban, és megint úgy éreztem egyszerűen, egyébként mint tavaly a VB-n, hogy annyira lazán tudok vívni, és annyira ki tudok zárni minden ilyen külső nyomást, vagy az, hogy ez most a világbajnoki döntő, vagy elődöntő, hogy egyszerűen tudtam teljesen lazán vívni, és ez nagyon jó érzés volt, és hát szerencsére megvertem őt talán simábban kicsit, mint tavaly, bár nem...
15-12-re.
Nem, akkor...
Ugyan, még egyen jobb
igen,
volt.
Igen, de hogy most azért nem volt az, hogy ő vezetett, hanem én vezettem talán végig. Úgyhogy ezért egy nagy feladat volt ez, mert tudom, hogy ő egy elég jó vívó, és azóta talán egyszer vívtunk még az tavalyi VB egyéni után csapatban, és akkor kikaptam tőle, tehát az eléggé ilyen szürális nap volt ott a junior csapat, de hogy azóta nem is vívtam vele szerintem. Nem nagyon tudtuk, mire készüljünk, de így a tavalyi VB-hez tudtunk azért nyúlni csak kb., de nagyon jó volt szerencsére, jó jött ki.
Edzői szemmel milyen tanácsot tudtál adni Lottinak? Tavaly láttad, vagy nyilván, megéltétek, hogy igen, mi volt a igen, sikernek igen. A titka?
Hát nyilván abból az szó volt ott a fordulópont, ami volt, hogy most én nem akarok szakmai dolgokba belemenni, de ott volt egy elég jó tanácsom a Lottinak. Ő szépen betartotta, meg is fordult az asszó, és utána még rá tudta húzni az egyéni dolgait. Abban az alapkoncepcióval indultunk ki, hogy a kislány nem fog mást vívni. Ő egyébként egy nagyon hasonlóan tehetséges vívó, mint Lotti, csak az ukrán oldalon. Már most felnőtt világkupákon a válogatott közelében, majd a válogatottban szerepel, tehát egy igen kiemelkedő tehetség. Mi ritka így kadett korosztályban, hogy ezt valaki meg tudja csinálni, tehát tényleg egy komoly ellenfél álltunk szembe. A tavalyi asszóból kiindulva azért megvannak az erősségünk, és arra felépítve szépen ezt most le tudta hozni a Lotti. Azért voltak izgalmak nyilván asszó közben, talán itt volt az egyetlen pillanat, hogy kicsit kevesebbet fütyűréztem ott a sarokban, mert itt azért én is éreztem, hogy ott van tűzerő, de mint később kiderült, hála az égnek, nem volt annyi, mint nekünk. A Lotti nagyon szépen vívott, nem is tudok rá mit mondani, ez az egész nap, ez nagyon jó sikerült.
Natalia Kafaszóval nem tudom, hogy találkoztál-e már korábban, most a VB döntőben belevívtál, 15-8 lett a vége, és megszerezted a második világbajnoki címedet.
Hát igen, ezzel a lányra egyébként szerintem maximum egyszer vívtam, és az se versenyen, hanem még egy edzőtáborban. És egyébként jóba vagyok vele, tehát, hogy ismertem így, mint embert, de így a vívását is nagyjából tudtam, illetve láttam már vívni, és tudtam, hogy amúgy elég jó eredményei voltak ilyen junior világkupán szerintem, vagy három különböző világkupán is volt négyben, szóval elég ilyen meglepően jó eredményei voltak, de hát ügyes is nagyon egyébként, sokat mozog, érdekes a vívása amúgy, de így tudtam, hogy mit vív, és oda is, igazából magabiztosan álltam oda, és szerencsére ugyanazt tudom mondani, mint eddig, hogy nem volt rajtam az a nyomás, hogy most ez a világbajnoki döntő, tehát ezt ki tudtam zárni, és tényleg igazából megvolt, hogy mit akarok csinálni az asszóban, és ahhoz tudtam magam tartani végig, és nagyon magabiztosan tudtam végigvívni. Azért ott is valamennyire így izgalmas volt az a szó közben, tehát nem volt olyan szoros, viszont azért volt, hogy úgy éreztem, hogy most megfogott valamivel, és most egy kicsit váltani kell, de szerencsére tudtam végig tartani így a vezetést.
De hogyan tudod megoldani azt, hogy egy VB döntőn ne érezd a nyomást magadon?
Ezt igazából én sem nagyon tudom, mert ezt nem tudatosan csinálom, de szerintem mondjuk az EB-hez viszonyítva, hogyha megvan egy ilyen alapformám, és tudom, hogy a vívás az megy úgy, ahogy megy, akkor szerintem nincs rajtam egy ilyen alapból lévő izgalom, mert vagy egy ilyen rossz féle izgalom, mert mondjuk az EB-n ott egyszerűen nem voltam formámban, és ott annyi probléma állt fent emiatt, tehát attól, hogy fizikálisan nem voltam kész, ez így mentálisan is kihatott, tehát teljesen így ilyen fura állapotokban voltam, tökre izgultam, meg igazából olyanok, amiket így nem nagyon szoktam alapból versenyen, és ez egyébként visszahatott megint fizikálisan, például a vállam, meg a karom teljesen be volt feszülve, igazából nagyon ilyen rossz érzés volt ott, viszont így, hogy a VB-re fel voltam készülve, és éreztem, hogy fizikálisan is készen állok, így egyszerűen ezek a dolgok így elszállnak, és ki tudom zárni szerintem, és tényleg egyszerűen élvezni tudom a vívást végig, mert tudom, hogy olyan formában vagyok, hogy mindent kb. Meg tudok csinálni, és ez egy nagyon jó érzés, és így tényleg így ki tudom zárni azt, hogy ez most éppen mi, amit vívok.
Attila, a meglátásod szerint segíthetett-e az Lottinak a VB döntőben, hogy ő tavaly már volt egy ilyen szituációban, akkor meg tudta nyerni, és talán nem volt teljesen új számára a finálé milliője, vagy az egész a körüli felhajtás?
Az igazság, hogy a vívás azért egy nagyon nehéz és megfoghatatlan sportág, mondjuk a többihez viszonyítva, mert itt szintisztán nagyon sokszor lelki dolgok döntenek, hogy képes az ember úgy odaállni, mint ahogy ott is van, ugyanaz a vívó vívott az EB-n, meg a VB-n, sőt a hétvégi felnőtt világkupán a főtáblán két asz volt, tehát két teljesen különböző sztori kerekedett belőle, és ez mindig az aktuális lelki állapotnak, tehát abból indul ki a maga a teljesítmény. Emellett persze nagyon magas fokon tudni kell vívni, nem csak hadonászunk ezekkel a fegyverekkel ott össze-vissza, de itt egy komoly vívás elméleti tudás van mögötte. A teljesítmény nagyjából ezekből adódik össze, és én úgy gondolom, hogy ezt nézhetjük úgy is, hogy a Lotti mondta, hogy ki tudta zárni, és ez egy jó szituáció volt, mert ő egy igazán jó versenyző típus, de hát alapvetően egy nehéz szituáció, hát nyilván. Vívásban nem lehet elvárni, hogy te megnyerj egy versenyt, mert vívóverseny nyerni azért nehéz, mert az ellenfél is mindig meg akarja nyerni, és ebből kell vívni 7-8-at egy versenyen, tehát hogy rengeteg asszó van, még te odáig eljutsz, hogy te egyetlen döntőt vívhass, és az ellenfél is mindig nagyon ki akar szúrni veled. Tehát ennek mindig megvan a nehézsége. Úgy gondolom, hogy a Lottiba pont az a jó, hogy ezeket ő, amikor nagyon kell, valahogy meg tudja oldani. Van, amikor ilyen szépen, mint most a VB-n, valamikor sokkal nehezebben, mint egy válogatón. Egyébként az a vicces, hogy nyilván az is egy nagyon nehéz szitu, hogy hazajövünk a csillogásból, a emelt pástokról, fényből, minden, és akkor Gerevics aladás sportcsarnok, én 128 közé, és jön ott egy olyan ember, akivel nagyon nem akarsz vívni. És az is megpróbál megverni téged. Tehát, hogy ennek mindig van egy ilyen nehéz mozdulat, mint negyes asszóba a jobb vívót terheli az esélyesség terhe, aki meg nem annyira van papíron könyve, az is nagyon meg akarja venni, nyilván sokkal felszabadultabban tud vívni. Hát az égnek Lottinak ez most nagyon jól sikerült.
Ez itt továbbra is az utánpótlás.hu magazin műsora. Budai Zoltán beszélget a kétszeres kadétvilágbajnok párbajtőröző Horváth Lottival és edzőjével Kovács Attilával. Az egyéni érmet kibeszéltük, talán mondhatjuk így, de hát nem egy medáliával, hanem kettővel tértél haza Brazíliából, hiszen a harmadik versenynapon a junior párbajtőr csapattal második helyen végeztetek. A László István vezette válogatottban melletted Kacsáy Gréta, Kozma Laura és Nagy Blanka vívott volna, de ez sem volt zökkenőmentes ez a nap, hiszen Nagy Blanka az előző nap lebetegedett, így tulajdonképpen csak hárman voltatok, akik pástra álltatok.
Igen, hát ez eléggé egy váratlan helyzet volt, mert egyébként többen is lebetegedtek a csapatból, de azért ezt így nem gondolta senki, hogy a Blanka, nyilván megtörténhet az ilyen, de hogy
A tavaly junior VB ezüstérmese, egyéni ezüstérmese.
Igen, ugye egy elég erős tagja a csapatnak, nyilván elég erős a csapatunk összességében, de azért a Blanka tényleg az egyik legstabilabb is volt, amiatt, mert ő egyébként alapból az, ahogyan felálltunk szinte minden versenyen az EB-n is, ő volt az a személy, aki a középen vívott, tehát nagyon stabil része a csapatnak, aki ott a így folyton, hát kardiónak hívjuk, mert folyton egymás, tehát egy asszú kiegyásonként vív, és az nagyon fontos, és a lényeg, hogy át kellett szervezni az egész stratégiát, taktikát, mindent, és nem számítottunk erre a helyzetre, de reggel igazából úgy voltunk vele, hogy most ez a helyzet áll fent, és igazából nincs értelme nagyon ezen így búslakodni, igazából sajnáltuk nagyon nyilván a Blankát, mert ő szegény nagyon szenvedett, de hogy ezt így meg kell oldanunk valahogy ezt a helyzetet, és ez ugye hárman fogunk vívni egész nap, ugye nem lehet becserélni senkit, mert ugye alapból a negyedik ember a csere. Úgyhogy így álltunk fel, hogy igazából mindenkinek ki kell hozni a magából a legjobb vívását, és beleadni mindent. Ugye a Grétinek ez az utolsó VB-je volt, illetve a Blankának is, ugye szegénynek ez így elég rosszul jött ki, de úgy voltunk vele, hogy egymásért meg kell csinálnunk, mert nyilván a Grét is nagyon akarta, ami teljesen érthető, és egyszerűen annyira jó volt látni azt, hogy mindenki mennyire beleadott mindent, amit tudott tényleg. Én személy szerint már nagyon el voltam fáradva fizikálisan, de azokban az asszokban még annyira tényleg próbáltam mindent beleadni. Ugye az első pár asszóval azért elég érződött, még hogy nem voltam bemelegedve, de például az olaszok ellen a döntőbejutás.
Elmondom, litvánokkal kezdtettek, Svájc, aztán franciák a négybejutásért, és az elődöntőben az olaszok.
Igen, az első két asszó az még viszonylag úgy simább volt, de azért ott is nagyon oda kellett figyelni. Mindannyian jókat vívtunk, a Gréti elég nagyokat hozott ott a svájciak ellen is, meg igazából mindannyian tényleg elég jó asszókat vívtunk. Így összességében viszont ott az volt a jó szerintem, hogy például az olaszok ellen volt az, hogy mondjuk az egyikünk vívott egy nem olyan jót, akkor a másik, vagy másik kettő, az vívott egy nagyon jót, és hogy ezzel így ki tudtuk egymást egyenlíteni, és végig nagyon szurkolni egymásnak, támogatni egymást, és tényleg nagyon jó volt a hangulat is egész nap, szóval ezek így mind hozzátettek ahhoz, hogy aztán végül lesz ez a gyermet sikerült megszereznünk. Illetve hát a döntőben már szerintem ott abszolút mindenki nagyon ki volt merülve, meg úgy arra nem voltunk azért rendesen felkészülve. Ott ugye már beült a Blanka is a csapat mellé itt szurkolni, de az tényleg, szóval ott az a kanadai csapat az brutál erős volt amúgy is. Szóval szerintem, hogyha alapfelállással vagyunk, és nem vagyunk így a nap végén ilyen nagyon fáradtan, akkor szerintem őket így meg tudjuk szorongatni, és ki tudja igazából, hogy mit vívnánk, de hogy most azért ez ennyire volt elég, és sok volt már, de így is szerintem hihetetlen, hogy hárman vívtuk végig ezt, és hogy ezt így meg tudtuk csinálni együtt, és egy nagyon jó élmény összességében.
Igen, Kanada volt ugye az ellenfél a döntőben, amely csapatnak a tagjai, hogyha mondjuk levették a sisakot, hogy fölhúzták, akkor elősen hajoztak a kínaiakra.
Igen.
Mondhatjuk úgy is, hogy három kínai származású vívó vívott a kanadai csapatban. Hát ott már elfogyott egy picit az erőtök a végére, de így is azért gondolom, hogy nem szomorkodtatok az ezüstérem után.
Nem, egyáltalán nem, tényleg nagyon. Hát ezt mindenki érezte szerintem, hogy ez a döntő, ez így minden téren, szóval, hogy végig igazából domináltak a kanadaiak, és hogy ez, hogy így úgymond ennyire volt elég. Viszont nagyon büszkék voltunk egymásra, és nagyon örültünk, mert azért egy világbajnoki ezüstérem, az nem is tudom, hogy hány éve nem volt egyébként dobogó a női párbajtörben, meg azért junior világbajnokságon az eléggé nagy szó, szóval, hogy ez, ennek nagyon örült mindenki, és tényleg azért ilyen jó érzés, mert igazából mi magunk dolgoztunk meg ezért, és tényleg úgy kellett küzdenünk egész nap, hogy folyamatosan vívunk mind a hárman, ugye, mert nem lehetett pihenni senkinek, úgyhogy ez így nagyon jó érzés volt, és az is jó volt szerintem nagyon, hogy a Blanka meg fel tudott velünk állni a végén a dobogóra, mert hát ő is egész évben rengeteget dolgozott, neki is volt sérülése, szóval azt, hogy ezt így együtt tudtuk végigcsinálni, és aztán a Blanka is megkapta azért, mert szerintem ennek így kellett lenni abszolút, mert attól, hogy aznap nem vívott, attól ő is rengeteget dolgozott, és egész évben tényleg így erősítette a csapatot ő is, úgyhogy szerintem ennek így kellett lenni, és ez egy nagyon szép nap volt így összességében.
Te már nagyon fiatalon elkezdtél az idősebbek között vívni. Volt olyan EB, 2023 a Kadét EB, amelyen úgy voltál az aranyérmes csapat tagja, ugye, hogy te még újonc voltál, tehát két korosztállyal fiatalabb. Tavaly és idén is a saját korosztályodban lettél világbajnok, és Attilát kérdezem, hogy mi lehet a Lotti számára a következő lépcsőfok?
Mindenképp először egy junior világbajnokságon kell majd valahol jól szerepelni a saját korosztályban, de hát már félig kacsingatunk, vagy Európa bajnokságon, tehát valami világversenyen. De nyilván ő a vívás az abszolút versenycentrikus sport, így mivel most a felnőttek között is meg kell, hogy mutatgassuk magunkat. Aztán, hogy ez mire elég, nyilván a Lotti kora miatt ezt még nem lehet tudni, de tény is valahogy benne van akár egy kiemelkedő szereplés is valami nagyobb versenyen, ha nem is rövid távon, de közép vagy hosszú távon biztosan. Tehát az a teljesítmény, amit ő most itt le tudott rakni korosztályos szinten, az nyilván a későbbiekben, ha megfelelő munkával és fejlődése párosul, meg kell, hogy hozza a gyümölcsét magasabb szinteken is, és én nem is kétkedem benne, hogy a Lotti ezt szeretné, és ő erre képes is. Nyilván vannak komoly célok, ezekről még itt most direkt nem akarok beszélni, és amúgy is fel kell lépkedni a lépcsőkön, tehát ezt nem lehet hármasával venni, mert az ellenfelek ugyanúgy készülnek.
De gondolom azért nagy kihívás, hogy hát, hogy úgy veszik, akkor három korosztályban is versenyzel. A világbajnokság után elindultál a budapesti GP-n, ahol 32-be jutottál, ugye, az is egy bravúros teljesítmény volt tőled.
Sőt, külön büszkeség, hogy a világranglista, vagy az egyes, vagy a kettes helyzetjét nem néztük meg előtte az aktuális világranglistát, már csak kabalából sem, mert én mindig úgy gondolom, hogy az ellenfél idézőjelben valahogy hadonászik a fegyver, és az ellen kell megoldást találni, és inkább azt néztük, hogy mit csinál, mint azt, hogy milyen előélete van, és sikerült megvernünk, ami azért akkor is nagy szó, hogyha az ember ezt mondjuk felnőttként teszi meg, egy feltörekvő felnőtt vívóként, hát ha még egy korosztályos világbajnokként. Ott azért azt mondom, hogy ez egy komoly skalp volt, nyilván a következő asszóban egy kicsit fáradtság jeleit mutattuk, de nem baj, mert így lehet lépésről lépésre szépen haladni, meg hát a főtáblát is el kellett érni, egy pokoli selejtező körből kellett kijönni egyáltalán úgy, hogy az első asszó után arra nem adtunk volna egy fityinget, hogy megéljük a folytatást a selejtező körből, és végül főtáblára jutott a Lotti, ott még sikerült neki egy elég komoly skalpot szereznie. Azt a következő asszóban nyilván elfáradtunk, itt azért egy nagy idegi terhelésen van túl, tehát és ez nyilván egy komoly idegi terhelés, fáraszt mindent. Világbajnokság, utazás, hazajönni, hopp, rögtön egy nagy verseny, és ott kellett helytállni, hát azon csodálkoztunk, meg szerintem sokan, mindenki mások, hogy egyáltalán még talpra tud állni, vívni tud, de ezek szerint egész jól tudott.
Hát nem felemelkezekkel indultál el ezen a GP-n, pedig azt is gondoltuk volna, hogy egy ilyen siker után egy picit azt mondott, hogy jó, hát most elég volt, és akkor mondjuk a csoportkör után már nem is nagyon van kedvem pástra lépni, de hát nem így volt.
Én ezelőtt a GP előtt még pár nappal fizikális annyira el voltam fáradva, és így szinte mindenem fájt nagyon, szóval több kis sérülésem, nem ilyen komoly sérülések, hanem azért több okból is eléggé így fáradt voltam, és nagyon fájt mindenem, viszont eléggé nehéz csoportkörön volt itt a GP-n, tényleg szinte nem tudom, hogy ennél így nehezebb lehetett volna azért az összeállítás.
Hát, nagyon válogatjuk, de...
És nagyon, tényleg az első asszony után én azt hittem, hogy én tus nem adok többet ebbe a körbe, de aztán meg valahogy sikerült összekotornom kettő győzelmet. Ahhoz képest meg már ott már kicsit belejöttem a vívásba, mert volt kettő egy tusom is, amit egy tussal kaptam ki a későbbi bronzérmestől is egyébként, de hogy szerencsére ez így jól jött ki, és éppen táblára jutottam, és ott pedig arattam három győzelmet, abból kettő egyébként egy tus volt, de hát ezek a véletlenek, ezek mindig így vannak vívásban.
Meg hát azok is jó vívók voltak, tehát hogy nem a szertárossal vívtunk, hanem komoly vívókkal, tehát hogy
igen. És minden asszony után egyébként annyira fáradt voltam, hogy éreztem, tehát én ilyet nem tudom, éreztem-e, így is oda tudtam állni, hogy ennyire el voltam fáradva minden asszóhoz, és aztán meg így, hogy már főtáblára jutottam, így abszolút amúgy semmi nyomás nem volt rajtam az első asszonyban, amikor ugye a Rizővel vívtam, és eléggé... Tehát magamat is megleptem azért, hogy így meg tudtam várni, nem is az volt egy tus, hanem 15-11, vagy nem tudom, de hogy ott nem úgy éreztem, hogy semmi vesztenivalóm nincsen igazából, és hát ez így hozzá is segített az, hogy megvertem, és tényleg azért ott a kövi asszonyat már nagyon nem éreztem, és tényleg az a lány is eléggé jó volt, és ott így el voltam fáradva, meg minden, de ezután a hosszú szezon után meg tényleg szinte minden volt sérülés is, nem jól sikerült verseny, stb. Ez teljes mértékben meg vagyok elégedve ezzel, és ezt is teljesen durvának tartom, hogy ez is sikerült, de hát nagyon örülök.
Egyébként remekül sikerült ez a Grand Prix a magyarok számára, ugye a női mezőnyben Muhari Eszter ezüstérmes lett.
Innen is gratulálunk.
Nagy Blanka 5. helyen végzett, azért az sem kis teljesítmény, és ugye a férfiak között pedig Nagy Dávid nyert hosszú idő után fantasztikus vívással. Na hát ilyen meg hasonló sikereket kívánok neked még, Lotti. Természetesen Attilának is, mint a mester. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük.